Ferenc vagyok, Dunai Városi Egyetemről és Securitból közösen, és én igazából egy néhány évvel ezelőtt indult K+F projektünkről szeretnék beszélni, aminek a célja az elosztott fenyegetettség felmérés. Ha ezt lefordítjuk angolra, ez a Distributed Vulnerability Assessment, és ha valakinek azt mondom azt a két szót, hogy Vulnerability Assessment, általában az esetek többségében az jut eszébe, hogy ez valami penetration test, egy gyakorlatilag eszközöket vizsgálunk bizonyos eszközökkel, hogy be lehet hatolni, vagy nem lehet behatolni. Na, nagyon hasonló a történet, csak annyi a különbség, hogy kicsit bővebb a halmaz, nem csak eszközöket vizsgálunk, hanem egy egész szervezetet, beleértve az eszközöket, beleértve felhasználókat, mint ahogy itt az előző adásban is hallottad, penetration test az felhasználókra is igen tisztességesen vonatkozhat. No, tartalmi edzéken átugornék, mert idő az rövid. Először is, nem tudom, hogy valaki ismeri ezt a kb. két évvel ezelőtt a hírekben megjelent úriembert, aki egy nagyon szerencsésnek mondható. Nem azért, mert vásárolt egy Apple Watchot, hanem azért, mert ez megmentette az életét. Megmentette azért, mert két héttel azután, hogy megvásárolta, a pulzusát, biológiai jellemzőit folyamatosan mérve, észrevette, hogy valami nincs rendben, és bement a kórházba. Kiderült, hogy ha nem megy be, akkor nagy valószínűség szerint a következő éjszaka egy következő infarktuson esik át, ami elviszi az életét. Valami hasonlót szeretnénk mi is ebben a projektben tenni, az informatika vonatkozásában, és tulajdonképpen ez a Distributed Vulnerability Assessment, az elosztott fenyegetettségi felmérés. Alapvetően egy szervezetnek a fenyegetettségét különböző veszélyforrásokkal szemben három lényeges tényező befolyásolja. Egyrészt a bal alsó sarokban a különböző veszélyforrások, amelyeket most leszűkítettem ebbe a körbe a különböző kártevőkre vonatkozóan, kártevőknek az aktivitására vonatkozóan. Ez gyakorlatilag a szervezettől szinte egy független tényező, a világban különböző veszélyforrások, fenyegetések érhetik az adott szervezetet. A másik kettő viszont az, hogy milyen IT infrastruktúrával rendelkezik, itt milyen védelmekkel, milyen eszközöket, hardvereket, szoftvereket használ, ez már az adott szervezetre vonatkozó dolog, és nagyon is függ attól, hogy mennyire képes mondjuk ellenállni a különböző veszélyforrásokkal. És hát, mint az előző előadásban is láttuk, a legfelső a felhasználói magatartás, az szintén ide tartozik, és az, hogy a felhasználók mennyire biztonságtudatosan viselkednek, szintén befolyásolják azt, hogy egy adott szervezet mennyire érezheti jól magát. Hát igazából három lényegi tényezőnk van itt a háromszög három sarkában elhelyezve, és ez a hat darab gyűrű, amit belül körbeveszi a szervezetnek a jólétét, az igazából a védelmi dolgokra tud vonatkozni. A legkülső három az igazából a fenyegetésekre vonatkozó felmérést, azonosítást és valami intézkedéseket tartalmazza. A belső három pedig, ha már megtörtént az incidens, akkor azokkal mit lehet tenni. Nyilvánvaló fel lehet rájuk készülni, észre lehet őket venni, és ha megtörtént az incidens, akkor valamit tenni ellenük. Az egész fejlesztésünk, projektünk az igazából az a felső háromra vonatkozik. Szó sincs arról, hogy bármilyen támadást megpróbálnánk blokkolni, elhárítani, azonosítani. Nem, itt megpróbáljuk olyan jelekből megítélni azt, hogy egy szervezet mennyire fenyegetett, ami nem azokra a támadásokra, veszélyforrásokra vonatkozik, ami már elérte a szervezetet, hanem ami elérheti a szervezetet. No, ezhez nyilvánvalóan a szervezet oldaláról különböző belső szenzorokkal fel kell mérni az infrastruktúra állapotát, a felhasználói viselkedés állapotát. Nagyon jó eszköz, amit itt az előző adásban hallottunk, és ugye el lehet követni valami hasonló módszereket. Persze ez akkor tökéletes, hogyha ezt automatikusan ugye meg tudjuk ismételni, és folyamatosan tudjuk vizsgálni. Egy kiegészítés itt az előző adóhoz, ugye itt elhangzott az, hogy valaki egy munkatársa, az érték vagy kockázat. Én azt mondom, hogyha van egy rendszer, amiben vannak veszélyek, vannak felhasználók, vannak eszközök, és akár egy darab bármit hozzáteszünk, azzal a fenyegetettség csak növekszik. Tehát mindenki, aki a cégnek a munkatársa, az egy kockázatot jelent. Kérdés az, hogy az ő értéke, az meghaladja vagy nem haladja meg. Tehát gyakorlatilag a szervezeten belüli belső szenzorok, külső szenzorok, pedig ugye a szervezettől függetlenül milyen veszélyforrások állnak rendelkezésre. És hát szeretnék valami veszélyeztetettségi mértéket számolni, kialakítani, ami arra vonatkozik, hogy az adott szervezet mennyire védett az adott infrastruktúrájával, felhasználóival, a külső támadásokkal szemben. Azt, hogy ez mire jó, meg mit lehet vele csinálni, azt mondom, hogy még mindjárt szóltejtek. No, a modell valahogy úgy néz ki, hogy vannak tehát belső szenzoraink az adott eszközökön, amely szenzorok az a infrastruktúra elemeit folyamatosan monitorozzák, illetve a felhasználónak a viselkedését is. Külső szenzorok, amelyek a külvilágból a veszélyforrásokat összesítik, elemzik, vizsgálatokat végeznek rajtuk. A kettő összegyúrva némi számítás alapján gyakorlatilag egy veszélyeztetettségi metrika jön ki belőle, és illetve ezzel majd még lehet még további műveleteket is végezni, hogy mire is volt az egész. Hát milyen belső szenzorok állnak rendelkezésre, és ez hogyan működik ez a gyűjtés? Nyilvánvalóan ez akkor ér bármit is, hogyha aktuális az információ. Aktuális állapotot kell tükrözni, ebből következően ezt muszáj automatizálni, különben csak a múltat tudjuk elemezni. Nagyon sok adatot lehet összegyűjteni. Jelen pillanatban a projektünkben ezeket az adatokat gyűjtjük össze, ami gyakorlatilag egy informatikai eszköz, mondjuk egy munkállomásnak vonatkozóan gyakorlatilag minden olyan lényegi információit takarja, hogy milyen elemekből áll, illetve vannak benne azért olyan pontok is, hogy folyamatok elindulása, leállása, böngészés, monitorozása, ami azért nagyon oda hat arra, hogy a felhasználó éppen mit csinál azon a gépen. Külső szenzorok, na hát itt ugye a vizsgálathoz a felső kettő pont az ugye a belső szenzorokat tartalmazza, az alsó kettő a belső hardware információk felhasználói viselkedés, a felső pedig ugye az informatikai fenyegetettségeknek az információit kell, hogy jelentse. Itt igazából két lényegi dolog, valami nagyon számít ebbe az egész történetben. Az egyik az, hogy az adott informatikai eszköz mennyire kompatibilis az adott fenyegetéssel szemben. Ha például adott egy vírus, amit csak Windows 7 alatt fut, de adott egy szervezet, akinek csak Windows 10-es operációs rendszere van, akkor igazából az az vírus, az őrá gyakorlatilag hatástalan, nem tud vele mit csinálni, és igazán nem jelent komoly fenyegetést. Tehát gyakorlatilag kompatibilitással azt értjük, hogy az operációs rendszerek, böngészők, egyéb alkalmazások, Java, Adobe Flash Player lehetne még sorolni tovább, mennyire kompatibilisek a veszélyforrásokkal. A következő lényegi pont, a védelem, az mennyire tudja blokkolni ezt az adott támadásokat. Lényeges dolog továbbra az is, hogy mennyire elterjedt egy fenyegetés. Tehát például egy WannaCry van szó, ami már N plusz egy változatban terjed a világon, vagy pedig egy olyanról, ami esetleg egy-két gépet fertőzött meg összesen mondjuk egész Európában. És hát ahhoz, hogy hozzá lehessen rendelni azt is, hogy felhasználói biztonságtudatosság az miköze van ennek, igazából mellé kell tenni azt az információit, hogy egy veszélyforráshoz milyen felhasználói interaktivitás szükséges. Elég-e rákattintani a mellékletre, vagy még ezt se kell megtenni mondjuk egy exploit esetén, vagy meg kell nyitni egy linket, és így tovább. Az információk gyűjtése ezek után nyilvánvalóan az aktuális veszélyforrásokon túlmenően további információkat is tartalmaz. Itt a néhány előadással korábban elhangzott ugye sandbox környezet, ami már néhány évtizede a security területen azért elterjedt. Így gyakorlatilag automatizált környezetben részletes elemzést lehet végezni, és gyakorlatilag a vírusvédelmi, illetve kompatibilitás vizsgálatok is elvégezhetők. Nyilvánvalóan, hogy nem lehet egy elég nagy szervezet ahhoz, hogyha valaki egy ilyen szolgáltatást szeretne végezni, hogy ő mindent meg tudjon oldani. Annyi veszélyforrás van, annyi fajta környezet áll rendelkezésre, így Nyilvánvaló, hogy némi kooperáció harmadik felekkel is szükséges. Akire talán ez az egész megoldás nagyon hasonlít, ez az NSS labnak a KASZ szolgáltatása, amely azt tudja, hogy meg lehet adni azt, hogy milyen informatikai eszközökkel rendelkezünk, milyen hardware, milyen szoftver komponensek állnak rendelkezésre, és gyakorlatilag ő megmondja azt, hogy az adott általa kezelt veszélyforrások közül melyik veszélyes ránk. Nem kezel viszont felhasználó interaktivitást, és csak exploitokkal foglalkozik, tehát igazából ez a hátránya. A vírusvédelmi rendszereknek, tehát védelmi rendszereknek a tudása tulajdonképpen antivírus tesztelőktől nagyon jól megoldható ennek az információnak az összeszedése. Hasonlóan a védelmi rendszerek gyártói is nagyon sok támadás, veszélyforrás vírusnak az elemzésével tudják segíteni ezt az egész projektet. No, a veszélyeztetettségi metrikának igazából a lényegében nem szeretnék belemenni. Ha valakit nagyon érdekel, itt az említett publikációkban megtalálja tulajdonképpen a levezetést. Elég tisztességesen valószínűségszámítási alapokat takar, és a lényeg tulajdonképpen annyi, hogy a metrika az azt a valószínűséget takarja, ami azt jellemzi, hogy mekkora valószínűsége annak, hogy legalább egy darab kártevő képes arra, hogy a szervezetbe be tudjon jutni. Azaz el tudja érni a szervezetet, és az adott eszközök és felhasználók mellett legalább egy eszközt meg tudjon fertőzni. És amire szerettem volna kitérni, hogy mivel jó ez a metrika. Van nekünk egy számunk, azt mondjuk, hogy 68, ezzel igazából túl sokat nem lehet kezdeni. Lehet viszont kezdeni azzal, hogy megnézzük ennek az egésznek a történetét, magyarul hogy alakul, ha folyamatosan ilyen méréseket elvégzünk. Ha folyamatosan változik ugye a veszélyforrásoknak a köre, folyamatosan változik az infrastruktúra, folyamatosan változik a felhasználóknak a tudása, gyakorlatilag ez a metrika ez folyamatosan változik. Így módon, ha a veszélyeztetettségi mérték felugvik, ebből tudhatjuk azt, hogy valami gond van. Aztán mi lenne hat típusú kérdésekre tudunk választ adni, azaz mi lenne, ha a modellünkben az összes Windows 7-es operációs rendszert lecseréljük Windows 10-re, mennyit változik az egész történet. Mi lenne, ha az egyik antivírus helyett a másik védelmi rendszert használjuk. Mi lenne, ha a felhasználókatnak oktatás alá vetjük, és feltételezzük azt, hogy valamilyen szinten biztonságosabban viselkednek. Nyilvánvaló, ha innen közelítjük meg, akkor ez egy EIV részére egy döntéstámogatási rendszernek is felfogható, és segít abban, hogyha eldönteni azt, hogyha van egy valamekkora büdzsé, akkor azt erre költöm, akkor annak ilyen hatása van, ha arra költöm, olyan hatása van. Lényeges kérdés, és most szintén visszautalnék itt az előző előadásra, a felhasználói biztonságtudatosságnak az automatikus figyelése. Nagyon lényeges dolog az, hogy lehessen tudni, hogy melyik felhasználó milyen magatartással rendelkezik. Igazából néhány kérdés merül fel, hogy mit mérjünk. Tulajdonképpen eszközök használata, alkalmazások használata, kommunikációt biztosító alkalmazások használata, lényegesek. Eszközök használatánál tulajdonképpen, ha adott egy szervezetnél két felhasználó, az egyik felhasználó naponta 10 perce bekapcsolja a számítógépet, a másik pedig 10 órán keresztül dolgozik vele, nyilvánvalóan különböző kockázatot jelent az a szervezet számára. Az alkalmazások használata az egyik felhasználó mindig ugyanazt az egy alkalmazást nyitja meg, a másiknál pedig az látszik mondjuk, hogy az elmúlt egy hétben 15 olyan új alkalmazást nyitott meg, amit soha nem nyitott meg az előző 5 hónapban. Össze lehet hasonlítani a kettőnek a biztonságtudatosságát. Kommunikáció biztosító alkalmazások használata, ezt azért így fogalmaztam meg, lehetett volna azt mondani, hogy e-mail, de van már Skype, Facebook, és lehetne tovább sorolni. Gyakorlatilag bármilyen olyan kommunikációs eszközön keresztül kaphat egy felhasználó egy üzenetet, egy linket, ami problémás lehet, és ez nem csak az e-mail. Állományok megnyitása, továbbküldése. Nem feltétlenül csak az a probléma, hogy ha kap egy üzenetet egy felhasználó, a benne lévő tartalmat, mellékletet vagy linkre rákattint vagy nem kattint, hanem hogyha továbbküldi valaki másnak. Akkor annak a másik személynek, ami már szervezeten belül, ő azt látszik, hogy ő már kapott, megkapja ugyanezt az üzenetet, azzal a ráadással, hogy a szervezeten belülről jött. És egy még nagyobb problémát jelentett. Védelmi rendszerek kezelése. Frissítés nyilvánvaló, ha van központi menedzsment, nyilvánvaló ez egy könnyebb történet. A védelmi rendszereknél előfordulhat olyan megoldás is, hogy időlegesen ki lehet kapcsolni egy-egy védelmet, ha nincs ellétiltve a policyba. Kérdés az, hogy ezt a felhasználók mennyire teszik, meg nem teszik. Eszközök használatával még visszatérve ott a legelső pontnál, például a pendrive-ok használata, USB-stickek használata, berakta, nem rakta, mi történt, miután berakta, milyen alkalmazások indultak el. Interneten történő böngészés. Visszautalva a programokra hasonló módon. Ha azt vizsgáljuk, hogy az elmúlt egy hétben hány olyan URL-t, domaint nyitott meg, amit nem látogatott az előző 5 hónapban, ez szintén egy olyan mérték lehet, ami a biztonságtudatosságra jellemző. És lehetne még tovább fokozni és folytatni a történetet. Hogyan mérjünk? Nagyon jó példa volt, amit az előbb elhangzott. Személyes tapasztalatom az, hogy az utóbbi időben, ez mondjuk az utóbbi 3-4-5 év, nagyon elsokasodtak azok a megoldások, és hála Istennek egyre inkább, ez volt ez a GoFish is például, amelyek valamilyen szinten a felhasználói biztonságtudatosság mérésére szakosodik. A legdurvább megoldás, amivel találkoztam, az az, hogy telefonhívást is elkövet az adott szolgáltatás. No, két dolgot tehetünk, ez egyrészt az, hogy a szokásos használatot megfigyeljük. Ez egy passzív módszer, gyakorlatilag semmi plusz nem kerül a semmilyen plusz hálózati forgalmat nem generálunk. És ami itt az előző előadásban is egy példa volt, a felhasználó interaktivitás kiválasztása és a válasznak a megfigyelése, ez pedig egy aktív módszer. Mindegyiknek van előnye, hátránya. Passzívnak az előnye az, hogy semmivel nem tudjuk megzavarni a normális használatot. Az aktívnak meg nyilván az az előnye, hogy olyan típusú interakcióra is rákényszerítettük a felhasználókat, ami egyébként a normális használat közben nem fordul elő. És hát ha már felhasználói biztonságtudatosság, és ezt szeretnék mérni, akkor itt közel kb. Másfél hónappal a GDPR-nek az életbe lépési előtt nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy az az egész hogyan oldható meg GDPR mellett. Hát ez eléggé tisztességesen egy darásfészekbe történő beletenyevelés. Viszont egy analogia azért létezik elég tisztességesen, ha elmegyünk egy akármilyen nagy áruházba, a pénztárak fölött ott van a kamera, ami igazából most mondhatnám azt, hogy a munkatársak megfigyelésére is szolgál, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag az analogia az létezik. Ugyanezt szeretnék megtenni ugye informatikai környezetben. Mit tehetünk, hogy kompatibilis legyen a dolog? Hát először is rengeteg papírmunka, érdekegyeztetés, hatástanulmány, tájékoztatás, amit ugye az adott szervezetnek muszáj megtennie, mert különben GDPR-ral nem lesz kompatibilis. Na most, ha valaki szeretne egy ilyen típusú szolgáltatást, terméket, bármit tenni, szerintem az a minimum, hogyha szabályozást az adott szervezetnél, akik ezt használják, azt megfelelően segíti. Azaz akár egy iratmintatárat odaad, hogy ezzel lehet az adott környezetben jogilag rendbe tenni a dolgokat. Ez az egyik fele a dolognak. A másik fele az, hogy a GDPR szempontjából létezik ez a Privacy by Design elv, azaz próbálják úgy kialakítani a személyes adatok használatát, hogy az a lehető leginkább a lehető legkevésbé sértse a GDPR-nak az elveit. Mit lehet tenni? Például a korlátozzuk a személyes adatoknak a használatát. Ha a cél érdekében elég valamely hashnek a távolása, akkor nem feltétlenül szükséges az egész fájlt eltávolni. A hash az nem feltétlenül tartalmaz személyes adatot, míg egy egész állomány, egy, mondjuk egy e-mail, azt tartalmazhat személyes adatokat. Erre mindjárt fogok mutatni egy példát. Időbeli korlátozás, GDPR is előírja, hogy meddig van szükségre. Itt egy példa arra, hogy nagyon sok ilyen GDPR-os előadáson előjött az a kérdéskör, hogy ha egy szervezetnek folyamatosan mentései vannak, és napi mentéseket végez, hogyan tud GDPR kompatibilis lenni, mert jön ide egy valaki ügyfél, és azt mondja, hogy az ő adatát szeretné tövölni, de hát ott van a mentésekben. Válasz az, hogy oké, milyen régi mentése van egyáltalán szükségünk. Valószínűleg, ha nekem megvan az elmúlt 30 napból az összes mentésem, valószínűleg nem fog kelleni a legrégebbi, tehát nyugodtan kidobhatom. És az ügyfélnek megmondhatom azt, hogy 30 napon van rá, hogy töröljem, onnantól kezdve törölni. No, szóval az időbeli korlátozás is ugye a cél befolyásolja. Amennyiben szükséges a személyes adatoknak az esetleges vizsgálata, mert mondjuk valami olyan történik, hogy a gizike rákattint a mellékletre, és jön a ransomware, és ledarálja az adatait, akkor ezt az érintett jelenlétében az adott rendszer meg tudja tenni. És egy példa, hogy ebben az esetben, a mi esetünkben, hogyan is tud ez működni. Például az egyik legfontosabb felhasználói viselkedés utató mérés mondjuk arra vonatkozik, hogy egy felhasználó mit kezd egy e-mailben kapott melléklettel. Itt igazából két információforrásunk van. Az egyik az, hogy kapott a felhasználó egy e-mailt, és ott van a melléklete. A másik információforrás pedig az, hogy egy adott gépen, akár adott eszközön, akár mondjuk két héttel később elindult egy alkalmazás. Tulajdonképpen az, hogy ez a fenti dolog teljesül, tehát, hogy rákattintott arra a mellékletbe, az tökéletesen azonosítható azzal, hogyha az e-mail érkezésekor eltávoljuk a mellékletnek a hashét, a program indításakor eltávoljuk a hashét, és a kettő egyezik. Hiába tartalmaz az az állomány, vagy bármi személyes adatot, onnantól kezdve a két hashel már nincs ilyen probléma. Ilyen típusú dolgokkal gyakorlatilag minimálisra lehet csökkenteni azt az adatoknak a körét, amelyek személyes jellegűek, és anélkül, hogy a célnak az elérését korlátoznánk. Ugyanakkor persze azért mindig marad, ezt a szabályozással pedig le lehet fedni. No, én körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, ha esetleg van aki kérdése, akkor szívesen válaszolok.
Köszönjük szépen. Esetleg kérdés, egy rövid kérdés? A GDPR kapcsán már csak az miatt, hogy sok kérdés fölmerül majd, de másolom a szünetben.